Sziasztok, ez itt a Kulturált Podcast nagyon nagy szünet után jelentkező új adása, amiben egy teljesen új formátumot fogunk megpróbálni. Most először be fogunk hívni mindenkit egy ilyen vetésforgó rendszerben a stúdióba, és a heti filmpremiérekről fogunk beszélni. Olyan, hát a vendégeink a saját újságíróink lesznek, én Klák Dávid vagyok, és olyanokat hívtunk be, akik egyébként az Indexre megírják ezeket a kritikákat, majd ezekről a filmekről, de jó, hogyha szerintem halljátok ezeket szóban is. Jó. Első vendégünk pedig Stöckert Gábor, aki az új Predator filmet látta, aminek az a címe, azt mondja, hogy A ragadozó.
Sziasztok! Nem, az a címe, hogy Predator kötőjel A ragadozó.
Köszönöm.
Mert tényleg ez a magyar cím.
Illetve, hogy a kritikádban írtad, valószínűleg azt írnád a videókazettára, hogy Predator 4.
Így van.
Ugye ez az egyetlen kritika, ami egyébként meg is jelent, mikor már felveszük ezt az adást, szóval gyakorlatilag Stökinek elég lenne felolvasni belőle a mondatokat.
Viszont te is láttad, mert együtt néztük.
Így van, így van.
És te nem írtál kritikát, neked hogy tetszett?
Nekem nem különösebben. Én nem, igazából az volt a nagy felfedezésem, hogy nekem a Predator az, tehát hogy valahogy ez úgy benne ragadt abban a korban, hogy ez egy 80-as évek közepe vége felé egy tökre értelmezhető és nagyon szórakoztató film volt, és én egyszerűen nem érzem a létjogosultságát évtizedekkel később. Szerintem ez egy nem érdekes szörny, és nem érdekes...
Nem már. Tök izgi szörny.
Tök izgi szörny volt 86-ban vagy 7-ben, tehát hogy ilyen, ugye a Predator egyben nekem a lényeg az, hogy rájönnek az emberek, és felfedezik, hogy tényleg van egy valami, és hogy én akkor mindig harmadlagos, negyedleges, hogy ez hogy néz ki, vagy hogy mi hajtja, vagy hogy mi ez, csak hogy nem tudom, tehát az eredeti Predatorban nekem a vadászat érzése volt, az egy nagyon, tehát amikor rájönnek, hogy akik vadászak, azokat vadásszák valójában. És nekem itt le is záródik a Predator szága Antal Nimród ellenére.
Én azért jobban szeretem a Predator tenni, és jó Predator filmet azt tudtam volna nézni most is, nagyon szívesen. És rá is készültem, megnéztem a 87-es filmet, amit én nem tudok egyszerűen odarakni a B-filmes, ilyen VHS filmek közé, vagy B-kategóriás VHS filmek közé, mint a Commando, meg az Amerikai Ninja, meg a nem tudom, korai Van Damme filmek, vagy a késői Van Damme filmek. Mert hogy egy nagyon jó rendező rendezte, John McTiernan, és olyan feszültségépítéssel dolgozik benne, amit az egész több lesz egy ilyen agyatlan akciófilmnél, és tényleg rendesen izgulsz rajta, mint egy thrilleren, vagy egy horrorfilmen. Kicsit hasonló az első Alien filmhez egyébként ebben a értelemben. Nyilván azt a szintet nem üti meg, de azért nagyon jó film még most is, nekem még most is tök hatásos volt. És valahogy ezt én hiányoltam, miközben az egész film, ugye ez az új film, a 80-as évekre kacsingat vissza, vagy arra a VHS korszakra, csak pont a B-filmes részére, nem arra, amitől jó volt a Predator.
Abszolút, és egy... igen. Hogy Shane Black rendezte, aki ugye a Dur-Dur és Csók című filmet, a Rendes fickókat, aki a 80-as években nagyon elismert és sok pénzt kereső forgatókönyvíró volt, és aki ugye az eredeti Predatorban is szerepelt, és hogy neki van egy ilyen, hát tulajdonképpen egy személyes stílusra ezek a nagy dumás emberek összejönnek és mókáznak.
Jellemzően párosok, ugye a Halálos fegyver, meg Utolsó cserkész, ami neki köszönhető.
Igen, és hogy mert ugye ezt a filmet én is láttam, tehát hogy én itt láttam az erőlködést, hogy szeretne ebből is egy ilyen, nagy, ilyen pofázós filmet csinálni, amiben sziporkáznak az emberek, de hogy ez... Szerintem egyrészt nem sikerült, nem tudom, hogy látod.
Nem, ilyen egy-egy mondat erejéig sikerült. Tehát van néhány jó beszólás tényleg, de nincs meg az emberek között az a összetartó erő, vagy nevezük csúnyán tükörfordítással kémia, hogy nem működik egyszerűen. Az, ami a párosaiban működik, az így ebben a csapatban nem működik.
Pedig nagyon jó szereplőgárdája van, tehát fájó nézni, hogy őket elpazarolják.
Hát igen, csak valahogy nem használja őket jól. Igen.
Igen, mondjuk hát ugye a főszereplője ez a Boyd Holbrook, ő egy ilyen tényleg tök jól megfogalmaztat, hogy ez ilyen felejthetőség.
Szobra.
Tényleg azt próbálom felidézni a vonásait, de hogy akár Olivia Munn, vagy a Keegan
Peele. Igen, a Keegan, Keegan valamilyen.
Igen, Keegan. Keegan. Szuperben, vagy nem szuperben, tehát ő egy tök jó jelenség, vagy tök jó figura. Akkor ugye a Sterling K. Brown, aki a gonosz tulajdonképpen, vagy az ilyen, a kormány embere,
Igen, a, meg szuper. A Theon Greyjoy-a, bocsánat, Elfi ellen. Nekem már mindig. Ja. Tehát aki a Trónok harcában nagyon meggyőzően el tudta játszani, hogy őt komoly veszteségek érték.
És itt pedig, és hát itt is érik komoly veszteségek.
Itt meg, nem tudom, két jelentben, ha látjuk.
Igen, és hogy és ezt fájó nézni, és, így, és tényleg ez, én is ezt láttam, ez a 80-as évek megidézése lenne, de hogy nem tisztelt. E felett szerintem eljárt az idő.
E fölött a Predator fölött eljárt valóban az idő, amit most kaptunk. De szerint nem tudom, én azért nagyon sok potenciált látnék ebben a brandben, csak valahogy mindig odajukadunk ki, hogy vagy összeeresztjük az Alien-nel, vagy egy ilyen agyatlan akciófilm.
Igen, mert ez is az van, mint a folytatásoknál szokott, úgyhogy ezt tényleg a Predator 4-nek vesszük, akkor ilyen sokasodás van, tehát még több Predator, még több...
Aha, nekem egyébként a Jurassic World is beugrott, mert, uh-huh. mert ugye ott is az, hogy egyrészt van egy Uber dino, meg vannak barátságos dinók is, és hogy itt is megjelent mind a két vonal uh-huh. ebben a filmben.
Végül is tudom, hogy megjelent már a cikk, de hogy hány pontot adtál rá?
Én 4-et adtam rá, és nagyon fájt a szívem, mert egyrészt Shane Black rajongó vagyok, nagyon, másrészt meg Predator is közel a szívemhez.
Igen, még azt hiszem nincsenek ilyen hétvégi eredmények, amikor ezt felveszük. Kíváncsi vagyok, hogy ezt mennyien fogják megnézni, mert így...
Hát igen, ahhoz képest, hogy IMAX teremben volt a sajtóvetítés, elég ritkásan ültünk, azt néztem. Igen. De ez még nem jelent semmit.
Igen, mondjuk tényleg az, hogy én sem ajánlanám igazából ezt a filmet senkinek. Tehát még úgy vannak azok klasszikus, hogy úgy legalább tök jól néz ki ez a film, szerintem nem néz ki jól.
Nem, meg a fele az sötétbe játszódik, tehát... És ezért, tehát vagy a 3D-nek sincs annyira nagyon értelme.
Ja, hát ugye ez fura, ezt azt hiszem, ezt is szintén beleírtad, hogy egyrészt van Shane Black, aki egy ilyen neves rendező, uh-huh. akinek van egy rajongótábora, másrészt pedig van egy stúdió, aki szeretne egy ilyen évtizedes franchise továbbvinni, és, uh-huh. és ebből szerintem most Shane Black jött ki rosszul.
Igen, shame. Shame on you.
Tökéletes.
Na jó, ezt szerintem most kell felállnom ebből a szénből.
Úgy is kezdődik a műszakodba, és már 5 perc elkezdődött, köszi szépen.
Sziasztok.
Akkor a Predator után folytatjuk egy homlok egyenes, teljesen más filmmel, ez pedig a Három nő, Jafar Panahi rendezésében, amiről pedig Kovács Dávid kollégámmal fogok beszélgetni, illetve...
Beszélgessünk, sziasztok!
Igen, illetve igen, beszélgessünk. Főleg kérdéseim vannak, mert én bevallom, egy Jafar Panahi filmet sem láttam, és így azon kívül, hogy ő házi őrizetben van otthon Iránban.
Igen, ő egy iráni filmrendező.
Tehát, hogy a nevét azt ismerem, de hogy a filmjeivel még nem volt.
Hát neki a Taxi Teherán című filmjét illik ismerni, vagy kell látni elsősorban. Ez már a házi őrizet ideje alatt készült. Neki annyi a sztoria, hogy azt hiszem 2010-ben otthon tartott valami házi bulit, és akkor vitték el otthonról az ellenzéki tevékenysége miatt. Ott volt a felesége, a lánya, meg kb. 15 vendég, tehát valószínűleg egy házi buli lehetett. És akkor a többieket utána viszonylag hamar kiengedték, őt nem. És eltiltották a filmezéstől, mert a rendezéstől magától, forgatókönyvet sem írhat, interjúkat sem adhat, tudtam, se helyi médiumnak, mert egy honi médiumnak, sem külföldinek, és nem is utazhat egész konkrétan, kivéve elmet az a mekkai zarándoklatra.
Azt tudom, hogy a különböző filmfesztiválokra mindig ilyen furcsa módon csempészik ki a filmét.
Így van. Azt hiszem az első filmje, ami a házi őrizet alatt készült el, annak az volt a címe, hogy ez nem egy film, uh-huh. ez nagyon stílszerű megoldás, és azt hiszem ez volt ez a film, amit egész konkrétan egy tortába csempészett pendrive-on csempésztek ki Kámba.
Kíváncsi vagyok, milyen állapotba került a torta Iránból Kámba. Na, de hogy milyen az új filme, milyen a Három nő? Mit kell tudni róla?
A Három nőről azt mondom, az első és legfontosabb, amit tudni kell, hogy ez ugye megnyerte a legjobb forgatókönyvnek járó díjat Cannes-ban, és tényleg így gondolkodtam rajta, hogy ez így mennyire érződik a filmen, amikor nézi az ember, és hogy annyira nagyon azért nem. Közben így tökre novellaszerű, tehát hogy érti az ember, hogy mi tetszett ebben a zsűrinek és a filmes szakmának. A nagyon novellaszerű elcsíp egy életútból egy fejezetet, tehát hogy tökre működik a tortaszelet elmélet. Jó.
Nagyon passzolóan. De hogy miről szólt? Tehát mondtad, hogy novellaszerű, akkor ez ilyen összenemfüggő történetek így egy csokorban? Vagy...
Nem, van íve a sztorinak. Nagyon drámaian indul, egy mobiltelefonos felvételt látunk egész konkrétan, ahol egy iráni tínédzser lány valahol fenn a hegyekben, egy barlangban, amiről azt sem tudni, hogy hol van, egy kisért szemekkel üzen egy híres iráni színésznőnek, hogy őt nem engedik színésznővé válni a családja, hiszen az arra felé annyira nem menő dolog, főleg egy ilyen falusi környezetben, és a felvétel végén pedig úgy tűnik, hogy felakasztja magát, és akkor ez nyilván nagyon megviseli a színésznőt, aki aztán a rendezővel elindul ebbe a faluba, és aztán hát igazából egy ilyen road movie-vel válik, aztán a végén pedig mégsem az, de hogy így tényleg egy borzasztó sokat utaznak ebben is autóban, ugyanúgy a Taxi Teheránban is. És a másik érdekessége, hogy ugye a rendező nem csak rendez, és forgatókönyvet írt, hanem ugyanúgy játszik is, ahogy a korábbi filmekben is, ráadásul főszerepet adott magának, nagyon rafináltan, és a másik főszereplő, ez a híres színésznő, ő valóban egy híres színésznő Iránban, és ő is saját magát alakítja. És aztán kikötnek ebben a faluban, és nagyon sok furcsaság történik. Igazából nagyon ügyesen mutatja be az ilyen népi urbánus különbségeket Iránban. Kicsit olyan, mint így, nem is tudom, világzenét hallgatni, hogy így az ember nem ért feltétlenül minden utalást, hiszen nem élünk Iránban, de így nagyon jó rácsodálkozni arra, hogy milyen sokszínű hely a világ.
És az ilyen technikai megkötöttség az mennyire zavaró? Tehát, hogyha ugye eltiltották filmezéstől, feltételezem, hogy ezért van ennyi ilyen autós jelenet benne, mert ott vagy biztonságosabban lehet forgatni, vagy akár rendezni, hogy ez a kárára megy a sztorinak, vagy segíti, vagy...
Egyáltalán nem szerintem, tehát hogy nem tűnik egy ilyen többsebből vérző valaminek, tehát hogy abszolút játékfilm jellege van. Egyáltalán nem. És beszéltem itt az autókról, én imádom, amikor a kamera, így, nem tudom, a motorháztetőre van téve, és úgy mozog, vagy a szélvédő mögé. Nagyon sokat ülünk autóban így a filmben. Az is baromi jó, amikor így be van törve a szélvédő, és így azon keresztül szemléljük a történéseket.
És végül hány pontot fogsz adni rá?
Jó kérdés. Nagyon nehéz, mert hogy így egy kicsit ilyen feel good movie, de közben meg zavarba ejtő, tehát hogy így amikor utoljára néztem, akkor már csak 96%-on volt a Rottenen, előtte én 100%-on láttam, az IMDb-n egy kicsit így alá mentek, ott ilyen 7 körül mozgott, akkor utoljára pillantottam rá, és kicsit így tényleg a kettő között gondolom, tehát hogy így nagyon nagy dolgok nem történnek benne, nem ez lesz a leghíresebb filmje, de így mégis így jó látni, ilyen tök életszagú valami. Azt hiszem.
Tök jó, Dávid, köszi szépen.
Én is köszönöm.
Folytatjuk is tovább ezt a remek új vetésforgós rendszert a filmekkel, ugye sorozatokban már volt ilyen. A következő film, amit megbeszélünk Kovács Bálinttal.
Sziasztok.
Az a remélem legközelebb sikerül meghalnod, Smiley vagy nem Smiley. Néha így kommunikálják, néha amúgy. Ugye ez a nagy őszi magyar filmes dömpingnek kb. A... Hát nem is az első, de mondjuk az ilyen második része. Tehát ugye a Tegnapot mutatták be előző héten, ha jól tudom. Ja, már a Virágvölgy is volt, úristen, sokadik. Igen. Tehát az őszi magyar filmes dömpingnek egy ilyen tovább, nem is tudom milyen, egy része.
Igen, tovább pörgetése. És ez a film ez nem kapott ugye támogatást, tehát ez még annyiból bonyolítja a helyzetet, hogy egy ilyen fű alatt befutó filmről van szó. Nyilván ez a reklámok mennyiségén is azért meglátszik.
Igen, de hogy elég markáns reklámkampányt sikerült szerintem összehozni. Vagy nem tudom, vannak olyan elemek, amik nagyon ilyen megkapó lesz. Akár a címe, ami szerintem elsőre nagyon furán modorosnak tűnik, de valójában tényleg odafigyel rá az ember. Akár a plakátok, a főszereplők, a képek, amiket kiadtak róla, a zene. Szóval ugye ez egy fiataloknak szóló, fiatalokat célzó film.
Igen, hát én ilyenkor mindig azon gondolkozom, hogy vajon ez csak mi a kis értelmiségi buborékunkban érezzük úgy, hogy tök jól sikerült megszólítani egy közönségréteget, vagy esetleg tényleg. ez már nyilván az első, második heti nézőszámok már amennyiben ezek nyilvánosak lesznek, majd akkor fog kiderülni, hogy tényleg így van. De igen, tehát egyébként az tény, hogy a nem is tudom, 12 vagy hány magyar filmet mutatnak be még az év hátralévő részében, abból ez így azért kitűnik bizonyos értelemben mindenképpen. Tehát ez a nagyon-nagyon kreténnek hangzó szím. Például, ami egyébként, hogyha nézed a filmet, akkor igazából elég erőssé, keményé és kicsit ilyen szívfacsaróvá válik. Tehát én is úgy voltam vele, hogy Jézusom, milyen egy szar cím, de most láttam a filmet, igazából eléggé teli találat.
Igen, ugye ez a cyberbullyingről szól, legalábbis amennyi én nem láttam a filmet, te láttad, úgyhogy majd megcáfoztam.
Hát igen, így ezzel reklámozták, vagy legalábbis én is ezt szűrtem le belőle, tehát tulajdonképpen nem klasszikusan a cyberbullyingről, ami ugye azt jelenti, hogy egy valakire, vagy több valakire rászállnak a nem tudom, a menősrácok, és akkor szivatják, és azt mondják, hogy Jézusom, te ilyen dagadt vagy, akkor nem is tudom, meg kéne ölnöd magad, és akkor rosszabb esetben egy idő után az ember tényleg megöli magát. Tehát nem ennyire egyértelmű a helyzet, de végül is lesz benne egy zaklatásos, tehát egy zaklatásos részre futnak ki az események, talán ez most lehet, hogy egy picit spoiler is volt, bár pont a reklámkampány miatt lehet, hogy nem. De hogy igen, tehát hogy sokkal inkább szól arról, hogy hú, ez most így nagyon nagypapásan fog hangzani, de hogy így milyen veszélyei vannak ezeknek az újfajta kommunikációs formáknak. De közben meg épp az egyik jó a filmben, hogy egyáltalán nem nagypapás. Tehát, hogyha valami távol áll tőle, akkor az a nagypapásság, ez a Jézus Mária, ezek a gyerekek már így kommunikálnak. Nem, hanem tök jól bemutatja, vagy gondolom, hogy tök jól, mert már igazából már én is egy, nem is tudom, egy 10 évvel idősebb, sőt, már több is, mint 10 évvel idősebb vagyok annál, mint akikről szól, hát konkrétan 16 évesekről szól a film. Tehát az már az én gyerekkoromban se volt meg, hogy ezért Facebookon kommentelgettük egymást az osztálytársakkal. Na de szóval azt kezdtem elmondani, hogy ez tök jól megmutatja ezt a világot, mindenféle ítélkezés nélkül, meg nem is poénforrásnak, meg nem is szörnyűködésnek, meg semmi ilyesmi, hanem egyszerűen csak így működik az élet. És tulajdonképpen ez egy keretet ad annak, hogy egy ugyanolyan drámát kifejtsen, mint amilyen drámákat az elmúlt, nem tudom, 100 évnek a kamaszfilmje is kifejtettek, csak tök jó, hogy megtalálta ennek ezt az újfajta formát, ami egyébként tulajdonképpen tök érdekes, hogy miért nincs sokkal több ilyen film, hiszen ma már tényleg ilyen a kamaszok élete, akkor meg miért a régi formákkal, meg miért a régi nyelven fogalmazunk a kamaszokról, ha egyszer már nem ilyen az élet, ez kicsit olyan, mint hogyha a kamaszoknál nem tudom, mi lenne pajzs, meg kard, és úgy intéznék el a problémákat, mert elfelejtettük, hogy az a 300 év az közben eltelt, amióta ez már megszűnt.
És mi ez az új forma és új nyelv?
Tehát hát az mondjuk tényleg ez, tehát a Facebookon kommentelgetjük egymást, Instagramra kirakjuk, videócsetelünk, felvesszük a videócsetet, screenshotot csinálunk a videócsetből, az órán lefotózzuk az előrehajolt csajnak a hátul kilógó bugyját, elküldjük a pattársunknak, és hangosan röhögünk rajta, és ilyesmit, tehát erre gondolok.
És ugye Svetje Mihály első filmje gyakorlatilag.
Hát első nagyjáték filmje,
ugye kis filmeket készített eddig, főleg amiket kifejezetten szeretted, vagyis a legutóbbi te kifejezetten szeretted, aki bújt, aki nem, ugye?
Igen, frissúsan volt, ha jól emlékszem. Igen, az is egy ilyen elég kemény történet, vagy ha lehet így rangsorolni, akkor még keményebb az egy. Hát arról sem nagyon lehet úgy beszélni, hogy legyen spoiler, mert az viszont egy konkrét csattanóra fut ki, de az a lényeg, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon lepusztult ilyen cigánytelepen játszódik, ahol van egy fura figura, aki hát nyilván semmi jóban nem sántikál, és hát tényleg nem.
Hát ez kicsit ilyen népmesés volt. Nagyon jó. És hogy visszatérve a nagyjáték filmére, hogy nekem ez láthatatlanban annyira fura, ugye ez a fiataloknak készített film problémája, hogy az emberek elképzelik, hogy a fiatalok milyenek, hogy kommunikálnak, hogy viselkednek, stb. Ezt mennyire tudja megugorni ez a film?
Tök jó, és azt nyilatkozta is a rendező, hogy hagyta, hogy a gyerekek azért úgy átirogassák a szövegeiket, tehát hogy hál' Istennek nem az volt, hogy akkor én már pedig kitaláltam, hogy ez a mondat így hangzik, jól édesfiam, úgyhogy legyél szíves nem átírni, hanem tanuld meg szépen azt a szép költői mondatot. És vannak benne tök jó beszólások, amiken tényleg szakadt a közönség, hogy mit tudom én, a kisrác, akit hát tulajdonképpen ezért is jó a film, mert nem lehet azt mondani, hogy így bullyingolnak, mert hogy közben úgy jóban is vannak vele, de azért kicsit szivatják is. És akkor megsértődik valami szivatás, amire a kigyúrt srác ilyen teljes természetessége mondja, hogy ha mi van, csak nem kell balfaszkodni, ezt akkor nem lesz probléma. Szóval vannak ilyen tök jó találatok. Néha egy picit talán úgy furának hangzik, de azt meg én őszintén szóval tökre nem tudtam eldönteni, említeni, hogy ez nekem azért hangzik furának, mert az is furának hangzana, hogyha a 16 éves unokahúgom így a természetes közegében dumálna előttem, vagy azért hangzik furának, mert esetleg nem olyan jól megírt mondat, nem tudom. De az biztos, hogy nem ez a, amire az ember így rossz hiszeműen számít, hogy fú, majd milyen izzadságszagú kamulaza mondatok lesznek.
Ja, hát kíváncsi leszek, mert hogy én sem tudom eldönteni, hogy ez a film arról annak a korosztálynak szól, akik szerepelnek benne, vagy azoknak szól inkább, akik ezt a korosztályt meg akarják ismerni. Meg lehet ismerni ezt a korosztályt ebből a filmből?
Igen, de hogy közben meg azt őszinte szóval én sem tudom, hogy kinek szól jobban. Uh-huh. És nyilván az a lenne a legjobb, és igazából még az is lehet, hogy így van, hogyha mind a kettőnek, tehát hogy a őket néző öregeknek is szól, meg nekik a 15 éveseknek is. De szerintem úgy benne van, igen, és nem ez a kulturális exotikumként, hogy na nézzük meg ezeket a kis ketrecbe zárt majmokat, hogy ugrálnak, hanem mondom, hogy egyszerűen tényleg egy olyan lélektani folyamatot, ilyen első szerelem, szüzességelvesztés, osztálybeli hierarchia harcok, meg ilyesmi, ami nyilván azért úgy többé-kevésbé mindenki átélte. Szóval a sztori maga az ilyen tekintetben addig nem új, amíg be nem jön ez a technika által lehetővé tett szivatás része a dolognak. És közben meg a szülőkről is beszél picit, de azt is nagyon okosan, tehát mindig csak egy-egy ilyen nagyon szar mondatból, mármint hogy szándékosan szar mondatból, tehát amikor az új apuka, vagy hát a nevelő apuka, magyarul anyukának az új csávója, ilyeneket tud tanácsolni a srácnak, hogy azért ne horgonyozz le nagyon egy csaj mellett se, én a te korodban kibeugráltam a nők ágyába, mindent ki kell próbálni, húsos, vékony, mindegy, csak nő legyen, tehát hogy ezek az ilyen ismerős mondatok, vagy amikor a szülő mondja azt, hogy nekem te igazából bármit elmondhatsz, ugye tudod, hogy kislányom majd ezzel a lendülettel ki is megy a szobából, és többet nem figyel oda a gyerekre meg. Tehát, hogy tök jól megtalálja Svetje ezeket az ilyen nagyon jellemző, nagyon ilyen, hát nem is tudom, sorsfestő mondatokat, amiből így kiderül az is, hogy vannak ezek a kamaszok rosszabb esetben a szüleikkel, mert azért itt egy kicsit a rosszabb példák vannak a filmben, nem annyira a nagyon felemelő családi életek.
És mindenkitől megkérdeztem, hogy tőled is megfogom, hogy hány pontot adnál rá majd.
Hát jó kérdés, azon gondolkoztam elsőre, hogy lehet, hogy akár a 8-at is. Valahol 7 és 8 között, szerintem úgy közelebb a 8-hoz talán.
Tök jó, köszi szépen, Bálint.
Köszönöm szépen.
Jó, és a Vetésforgó utolsó vendége Matalindóra, aki az Egy kis szívesség című filmet látta és írja majd.
Sziasztok!
Mondanám azt, hogy rengeteg kérdésem van az Egy kis szívességről, de valójában ez az a film, amik így láttam, hogy készülget, láttam, hogy kik szerepelnek benne, de hogy valójában nem különösebben érdekel, hogy megtudjak többet róla. Nekem...
Hát akkor én ki is megyek.
Jó, köszönjük szépen, Dóra, meg is vagyunk. Ugye Anna Kendrick és Blake Lively a két főszereplője, Paul Feig rendezte, aki ugye a Freaks and Geeks-et, meg az új Szellemírtókat, tehát egy alapvetően vígjáték rendező.
Igen, és ilyen női vígjáték specialista, ugye a Koszorús lányok, meg a, mi is volt az a Sandra Bullock film?
The Heat, az amikor rendőrök? Vagy
igen, igen, az is ugye egy úgynevezett női film volt, és ez is egy női film, legalábbis abban az értelemben, hogy nők a főszereplői.
Én azt néztem, hogy a marketing kampány alapján kicsit olyan, mint az ilyen 90-es évek thrillerei, de nem tudom, ezt miből mondtam.
Hát nagyon nehéz a műfajáról beszélni, és ez szerintem, amit a kampányban sem tudtak igazán jól belőni, mert ugye arról van szó, hogy ez egy vicces film akar lenni, de annyira nem vicces. Rejtélyes is, meg krimiszál is van benne, tehát hogy nagyon, tényleg nagyon nehéz belőni a műfaját. Kicsit hasonlít igen ezekre a 90-es évekbeli filmre, de ennél egy picikét ilyen humorosabbra van azért véve. Tehát nem kell vérkomolyan venni, de mégis azt mondom, hogy talán a krimiszál erősebb benne, mint a humoros vonal.
De hogy mi a sztoria tulajdonképpen?
Az a lényeg, hogy a főszereplője, akit már említettél, hogy az Anna Kendricknek a karaktere, akit szerintem a nézők, magyar nézők még mindig az Egek urából ismerhetnek leginkább, ami viszont egy tök régi George Clooney film, amiben ő volt a George Clooney-nak a fiatal, hát nem gyakornok, annál már több, a fiatal munkatársa, akit a George Clooney betanította arra, hogy hogyan kell kirúgdosni embereket, mert hogy neki ez volt a munkája. Egyébként egy tök jó film. Ez volt az ő hollywoodi bemutatkozása, azóta is főleg vígjátékokban játszik, de ilyen nagy sikere nem volt Magyarországon, nem igazán ismert.
Hát ugye volt a Tökéletes hang trilógia végül is, amiben tényleg Amerikában ilyen szupersztárnak számít.
Igen, tehát igen, ő... de nálunk nem.
Nálunk egyáltalán nem.
Na, tehát ő a főszereplő, egyébként tök jól nyomja, tehát ami ebben a filmben kell, az benne megvan. Ő egy olyan anyuka, egy kertvárosi anyuka, aki egyedül neveli a gyerekét, mert sajnos megözvegyült, és az a hobbija, és ez egyébként kétségkívül egy vicces szál a filmben, hogy ő vlogger akar lenni, és videókat gyárt, méghozzá ebben a háziasszonykodó témakörben, tehát sütik, mindenféle kézműveskedés, és azt hiszem van vagy 20 feliratkozója, és ezek ráadásul mind az ismerősei, akik röhögnek rajta. De idáig szerintem tök jó. És akkor ő megismerkedik az iskolában egy nagyon rejtélyes nővel, egy anyukatársal, akit ugye a Blake Lively játszik, ő a végzett asszonya. Ez szerintem egészen röhelyesen el van túlozva. Valószínűleg direkt. Tehát a Blake Lively-nak a szerkóira én nem tudok szavakat találni. Tehát nincs ember a földön, aki ilyen ruhában megy a gyerekéért. Tényleg nem tudtam levenni róla a szemem, hogy ez most komoly, hogy senki nem kérdezi meg, hogy miért így van fölöltözve, egy férfi smokingokba jár, amik így hasig dekoltálva vannak, és ilyen hatalmas tűsörgőcipők és nagy kalapok vannak rajta. Mindez egy kertvárosi iskolában, ahova ment a gyerekéért. Tehát senki nem kérdezi meg, hogy ne haragudj, de te miért nézel ki így? Na, szóval ők összebarátkoznak, totál nem illenek össze, de megvallják egymásnak a titkaikat, vagy legalábbis azt hisszük, és aztán a nő egyszer csak eltűnik. És akkor innentől kezdődik a nyomozás, amiben a főszereplőnk az Anna Kendrick, a Blake Lively férjével, aki egy őrülten jóképű, és ő már az első pillanatban ráindul erre a pasira, együtt próbálják megfejteni a rejtét. És ezt a mi főszereplőnk felhasználja arra is, hogy némileg beleüljön a Blake Lively életébe. És innentől már nagyon nehezen mondok bármit is, mert ennek a filmnek a lényege a fordulatokban van, és jó sok fordulatot bele is szuszakoltak. Hát innentől fogva lényegében így, nem tudom, 10-15 percenként történik valami meglepő.
Igen, én nem olyan rég néztem újra a Vadvágyakat, szóval azért ennyire a fejemben a 90-es évek, hát mondjuk az speciális erotikus thriller vonal volt, de hogy nekem valami tényleg arra hajazott az egész kommunikációja.
Hát erotika az nem nagyon van a filmben, ja. Tehát az nincs.
Francba.
Melyik volt most a Blake Lively-ról visszatérve? Ő sem annyira híres Magyarországon, de most neki volt ez a cápás filmje, amiben végig bikiniben van annak. Mi is volt a címe?
Zátony.
Zátony. Igen. És úgy emlékszem, hogy az nagyon sikeres volt a magyar mozikban, de őt kajolják a magyar nézők, különösen a bikiniben van, most itt nem, de szóval, hogy ügyes színésznő, de ő is inkább a B vonal.
Hát vagy lehet, hogy a magyar nézők olyanok, mint Kalas Györgyi kollégánk, aki imádja a cápás filmeket, teljesen indokolatlan okokból.
Igen, ebben a filmben nincsen cápa.
Ugye ezt Paul Feig rendezte, ahogy már említettük, és hogy vele szemben csomószor az volt a kritika, hogy gyakorlatilag nulla rendezői víziója van, hanem leállítja a kamerát, és azt hagyja, hogy, hát, hogy beszéljenek a szereplői, aztán majd összevág belőle valamit. Itt is ez van? Vagy itt azért már próbálkozik?
Igen, ez van, abszolút. Tehát, hogy ennek a filmnek a forgatókönyvén is lehet vitatkozni, hogy jól sikerült, vagy nem. De hát végülis vannak benne poénok, meg vannak benne csavarok, tehát úgy el van vele az ember. A színészek azok szerintem kifejezetten jól lettek összeválogatva a szerepekre. Rendezés gyakorlatilag nincs. Tehát nekem ennek a pasinak a hollywoodi karrierje az továbbra is egy óriás rejtély, iszonyú káderhiány lehet ott, nem tudom.
Szerintem az van, hogy ő így engedi. Tehát, hogy nagyon jó ilyen munkakörnyezet és hangulat lehet azzal, hogy bármit csinálhatnak az emberek, és ezt így szeretik. Tehát, hogy nincs az, hogy folyamatos átállás van, hogy ma ezt a jelenetet forgatjuk, ott álltok a konyhapultnál, reggel elindítjuk a kamerát, este lekapcsoljuk, ebből meg lesz majd egy jelenet. Tehát egy fura így megnézni például a koszorús lányokat, amit én tök szórakoztatónak tartottam, de hogy tehát az vizuálisan egy halálunalmas film. És
ez is.
Ja.
Tehát, hogy ami az embernek tényleg eszébe jut róla, az, hogy hát gyakorlatilag nincs benne filmrendezői ötlet. Egyáltalán semmi. Hát, de az így is el lehet vele lenni, tehát, hogy meg lehet egyszer nézni, de szerintem ez tipikusan az a film, amit megnézel, és 2 perc után elfelejted az egészet.
Igen, ez ilyen klasszikus HBO Go-n majd egyszer megnézed nyáron, télen, vagy még ott sem.
Igen. Annyit írnék a javára, hogy ilyen típusú filmből most szerintem kevés van a mozikban. És nem arra gondolok, hogy vígjáték, mert ez nem egy klasszikus vígjáték, hanem ebből az ilyen csavaros, kicsit bűnügyi, de azért vicces, de azért van benne valami minimális dráma is. Szóval hogy ami nem szuperhősös, meg nem akció, meg nem tudom, szóval ilyenből kevés van, és az tök jó, hogy egyáltalán készülnek még ilyen filmek Hollywoodban, és hogy behozzák a magyar forgalmazók. Az már egy más kérdés, hogy ez a konkrét darab nem sikerült olyan hű, de emlékezetesre, de legalább van változatosságot ad a moziban.
Hány pontot fogsz ráadni?
Hát az 5 és a 6 között ingadozok. Még nem döntöttem el.
Lehet felet is, szerintem.
Igen, lehet, hogy az lesz 5,5.
Jó, köszi szépen, Dóra.
Köszi.
Tehát ez volt a Kultrovat podcastjának első forradalmi olyan változata, amiben a heti premiéreket beszéltük meg, ugye, ahogy már említettem, sorozatos már volt hasonló, amiben megbeszéltük, hogy ki milyen sorozatokat szeret, ott volt, hogy egymást váltottuk a stúdióban, most ezt a mozi premiérekkel csináltuk meg. Ugye 4 filmről beszéltünk, a 3 nő, az Egy kis szívesség, a Remélem legközelebb sikerül meghalnod, és a Predator, a ragadozó. Köszönjük szépen, hogy hallgathatok minket, kövessetek minket, és értékeljetek iTunes-on, RSS-en, az Index felületén is megtaláltok minket. Hallgassátok vissza az archívumunkat, mert van benne egy csomó tök jó dolog, és nem biztos, hogy mindent hallottatok már. Én Klák Dávid voltam. Köszi szépen, sziasztok! Boldogság szolgáltató.